A Magyarok Világszövetsége Semmelweis utcai székházában beszélgetek Orbán Éva közíróval arról a három könyvéről, melyekben az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőivel készített interjúit közli. Miért érezte Éva, hogy ezt a munkát el kell végeznie?
Két indítatása van, és sajátos az indítatás. Én hosszú ideig tanítottam a Szent László gimnáziumba Kőbányán. Akkor még csak László gimnázium volt, és a tanítványaim megkérdezték tőlem, hogy mi volt 56-ban. És miután én megfogadtam, hogy soha nem hazudok a diákjaimnak, azt a választ adtam, hogy én innen a katedrálról az igazat nem mondhatom el. Akit érdekel, érettségi után tudja, hol lakom, megkeres, megtalál és elmondom. A másik hosszú évek múlva indította el ezt az egész dolgot. Úgy alakult, hogy önkormányzati képviselő lettem Kőbányán 90 és 94 között. A sors iróniája, hogy Fidesz-SZDSZ jelöltként, de fél éven belül én visszakoztam, és az országban először megalakítottam elsőként egy független képviselőcsoportot. Véleményem ugyanis az volt, hogy az ország sorsát nem pártoskodással, hanem egy nagy nemzeti összefogással lehetne megoldani. Ez viszont lent a területen, egy kerületben, egy községben különösen lényeges, mert nekünk az iskoláknak, az óvodáknak, a közbiztonságnak, a közellátásnak, a közgyógynak egy olyan biztonságát kell megteremteni, ami nem azon múlik, hogy ki milyen. Na, ezzel ki is vívtam a haragot magam ellen. De az élet nagyon furcsa. Egy diákom volt a polgármester, pontosabban ő lett, akiben én nagyon bíztam, és nagyon sokra értékeltem gimnáziumi tanulmányai során, és György Istvánnak hívták. És miután meglátszott rajta, hogy az én tanítványom, 92-ben egy fogadást rendezett az 56-os forradalom és szabadságharc kerületi még élő résztvevői számára. És itt egy fantasztikusan katartikus állapot alakult ki. Ugyanis a protokoll előírta, hogy a kerület intézmény vezetőit is meg kell hívni. Kőbányán van a gyűjtő. Na most képzeljék el azt a svéd asztalt, amelyiknek egyik oldalán a kopott, most ezt nagyon-nagyon szeretettel mondom, elesettségükben is szeretni való, megölelni való, megsimogatni való idős 56-osok álltak, a másik oldalon meg a börtön egyik másik parancsnoka. Akkor megértette a tanítványom, leültünk beszélni, hogy ilyet többet nem teszünk, viszont csinálunk egy 56-os emlékművet, és csinálunk egy gyűjtést. Én ingyen és bérmentve felvállalom, hogy összegyűjtöm a kerület 56-os emlékeit. Az 56-os emlékmű sorsa sajnos megpecsételődött, nem tudtuk a liberális többségen átvinni, viszont helyette lett egy csodálatos Kárpát-medencei emlékmű, a Magyar Oltár, amit Szervácius Tibor alkotott, ezt fel is avattuk 96-ban. A gyűjtés viszont, amit én elkezdtem, mintha valami láthatatlan erő segített volna, mindig túltekintett Kőbánya határain. Mindig volt egy olyan vonatkozó pont, amely a főváros más kerületébe átvitt. Így jött össze először 96-ra két kötet, majd közel 10 éves gyűjtőmunka után még további kettő. És azt kell, hogy mondjam, hogy én ebbe úgy éreztem magam, mint akit valami felsőbb erő vezet, mert olyan csodálatos kulcsemberekkel hozott össze a sors, a végzet, amire én egyszerű kis senki emberke rátalálni egy isteni gondviselés nélkül nem tudtam volna.
Rátalálni egy dolog ezekre az 56-osokra, akikről, mint tudjuk, hosszú ideig nem tudtak, még ha akartak volna sem, visszaemlékezni. Az elmúlt években már könnyebb volt, vagy megrögzülhetett ez a magába zárkózás?
Azt kell mondjam, hogy itt is egy sajátos helyzet állt elő. 90 után még nyugodtabban mertek mesélni, és utána valami olyan oszd meg és uralkodj elv alapján megszületett az eredmény, hogy sok kis kakas, sok kis szemétdombon egymással szembe került, hogy egymást túl akarták licitálni, egyik haragudott a másik az egyikre, és az idő is ellenünk dolgozott, hisz ezek az emberek ma már 75-80 évesek, tehát az emlékezetük is egyre nehezebben tudja a múltat felidézni. Nekem az volt a szerencsém, hogy nekem 93-ban már egy 8-10 interjú megvolt, ez egy kis füzetkében megjelent, 96-ra közel 100 interjú anyagom született, és a 45. évfordulóra még további közel 50.
Hogyan sikerült találkozni velük? Lehetséges, hogy kézről kézre adták az interjú voló írót, vagy ki kellett bányászni belőlük a társaikat?
Is-is. Ugyanis amikor a riportalany hivatkozik egy másik személyre, ha az ember komolyan veszi, amit csinál, és az igazságot keresi, akkor felkutatja a másikat, és megnézi, hogy a másik hogy emlékszik erre.
Itt jutunk el akkor ezeknek a visszaemlékezéseknek a hitelességéhez. Találkozott-e túlzásokkal, esetleges ferdítésekkel?
Szerencsém volt, én szándékos ferdítésekkel nem találkoztam. Olyannal viszont igen, hogy egyik-másik dátumot eltévesztették. Én ezt kötelességemnek éreztem, hogy utána nézzek, zárójelbe közöljem a pontos dátumot. Nagyon érdekes dolog, hogy az 56-os intézetben különösen Őrsi Lászlónak komoly gondjai vannak velem kapcsolatban, ahol teheti, ezt meg is jegyzi. Én erre nagyon büszke vagyok. Én soha nem állítottam magamról, hogy én történész vagyok. Én ezt egy kötelességnek tekintettem, és hogy összegyűjtsem ezt az anyagot, úgy éreztem, hogy a Jóisten megtisztelt engem azzal, hogy ezt a feladatot rám bízta, mert valószínű méltónak találta arra, hogy ezt becsülettel megcsinálom. Azért haragszanak az intézetben ezekre a kötetekre, mert ők összegyűjtötték soros pénzén az orál historit, de ahhoz hozzáférni külső embernek szinte lehetetlenség. Engem hosszú ideig be se engedtek az 56-os intézet közkönyvtárába. Az ajtótól elküldtek. Na most én memoár irodalmi interjúkat készítettem, és miután tanáremberke is voltam a pályám során, tisztában vagyok azzal, hogy mennyi az a terjedelem, amit egy végtében valaki el tud olvasni. Engem az vezetett, hogy a fiatalok egy végtébe egy interjút, ha elolvasnak, képet kapjanak szinte az egészről. És én ezt a munkát részben felsőoktatási intézményben tanuló történelemszakos hallgatóknak is szántam. Ezért a kérdések összeállítása egy bizonyos tematikát követ. A feltett 10-12 kérdés minden riportalanynál majdnem ugyanaz. Ez lehetővé teszi az események időrendi összehasonlítását, de lehetővé teszi a diákok számára azt is, hogy ugyanannak a napnak a vízszintes, tehát vertikális részét a különböző kerületekbe saját maguk összeállíthassák.
Az említett Őrsi Lászlóval én is készítettem interjút, és tudom azt, hogy ő a történészi munkájának egy egész más megközelítését alkalmazza. Ő szigorúan a poszt-56-os kommunista rendszer dokumentumaiból dolgozik.
Igen, itt van köztünk nézeteltérés, nagyon kulturáltan beszélgettünk Őrsi Lászlóval erről egy alkalommal, teljesen baráti hangon. Én nem tudom elfogadni, és ez egy nagyon nagy kérdés 56 kutatásánál, hogy kérem, hogy lehet olyan anyagokat megmásíthatatlan szentírásnak venni, amelyek eleve koncepciós perek jegyzőkönyvei. Hát ez egy nonsens, amikor tudom, hogy eleve halálra verték, kínozták azokat, akiket vallomásra kényszerítettek. Ugyanakkor az is egy természetes dolog, hogy az emberek életösztő nem működik. Akiről tudták, hogy elment az országról, inkább annak a hőstettének tették meg azt, amit ők tettek, hogy az életüket mentsék. Mert azért az is egy nagy dolog volt túlélni mindazt, ami itt történt. Ezeknek az írásoknak, mindegyikének a felépítési tematikája a következő. Az 56 előtti eseményekről szól, majd az ő konkrét 56-os cselekedeteiről, majd a megtorlást követő időszakról, hogy az ő élete hogy alakult, és záró kérdés mindenkinél, hogy hogyan értékeli 56-os forradalom és szabadságharc jelentőségét. Kivétel nélkül, szentnek, nagynak és csodának. Csak a 48-as szabadságharchoz tudják hasonlítani, és nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy ha az életüket mondták akkor, ha az életüket kéne odadni, akkor is újra ugyanezt tették. És ezek a riportalanyok a világ minden tájáról ugyanígy vélekedtek, Svédországtól Ausztráliáig, és ami nagyon-nagyon érdekes, ezek az írások, miután közakaratból ezt tudom mondani, nagyon-nagyon nehéz körülmények között napvilágot láttak, a legnagyobb jelentőségük az, hogy nem lehet leradírozni, nem lehet meg nem történtté tenni. Az interjúkat a felvétel után kétszer egyeztettem, a megírt szöveget végigolvasták, a neveket megkérdeztem, hogy valóban így volt, valóban így írták a nevét. És azt kell mondjam, hogy én olyan rendkívüli, csodálatos, valamikori magyar fiatalokat ismertem meg, hogy én a volt tanítványaim és a saját unokáim elé is csak példaképnek tudom őket állítani.
Orbán Évával beszélgetek, a Magyarok Világszövetségének Semmelweis utcai székházában. Ő interjúköteteket adott ki, melyeknek címe Üzenet a barikádokról. Mi ez az üzenet?
Ez üzenet a múltból, a jövőnek, örökre még 500 év múlva is, hogy nincs drágább dolog, mint egy nemzetnek a szabadsága, függetlensége, ami a magyarságnak hosszú évszázadokon keresztül nagyon ritkán adatott meg. Ami igazán nagy embereinket, politikusainkat, pontosabban nem politikusokat, hanem államférfiainkat és királyainkat, hadvezéreinket eltették láb alól. Egy kis Habsburg vatkan, egy kis méreg, nehogy véletlenül sikerüljön. Viszont annyi balszerencse közt és oly sok viszály után is élünk és itt vagyunk, igaz, egyre kevesebben. De ha megmaradunk, mint Németh László mondta, mély magyaroknak, magmagyaroknak, és ezt továbbadjuk a gyerekeinknek, az unokáinknak és a környezetünknek, akkor egyre többen leszünk. És nekünk meg kell maradnunk, mert küldetésünk van ebben a világban. A könyv üzenete, hogy hogyan történt, és ez nagyon lényeges. Mert a hétköznapi történelem az sokkal életszerűbb, mint azt, amit poros történész kutató szobákban kreálnak, következtetnek. Annak nincs jelentősége, hogy a körúton a 38 vagy a 36-os szám előtt történt, ami történt, és ha ebbe téved a riportalany, az nem baj. De nem téved abba, ahogy küzdött a szabadságért, nem téved abban, ahogy összefogott egy nemzet, és nem téved abban, hogy ezt nekünk soha nem szabad abba hagyni, amíg végül is nem sikerül.